Kol Iszrael az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5774. sváthó 19-e, a polgári naptár szerint 2014. január 19-e vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Benjamin Netanyahu miniszterelnök sajtó értekezleten felszólította az Európai Uniót, hogy szüntesse be az egyoldalú és kétmércés politikáját Izraellel szemben. Ofir Ekunis miniszterhelyettes szerint egy palesztin állam felállítása Júdea és Szamária területén történelmi hiba lenne. Stephen Harper, kanadai miniszterelnök négynapos látogatásra Izraelbe érkezett. Híreink után Keller Tibor sorozatából ismétlünk meg egy újabb részletet. Most a részletes híreink. Benjamin Netanyahu miniszterelnök sajtótájékoztatón felszólította az Európai Uniót, hogy szüntesse be az egyoldalú és kétmércés politikáját Izraellel szemben. A kormányfő reagált arra, hogy Nagy-Britannia, Olaszország, Spanyolország és Franciaország berendelte az izraeli nagyköveteket a Júdeában és Szamáriában folyó építkezések miatt. Természetesen csak a zsidó lakosság igényeit kielégítő építkezések, melyek zavarják az Európai Unió politikusainak lelki békéjét. Úgy látszik, az Európai Unió úgy döntött, hogy vannak területek, ahol zsidó embereknek tilos laknia. Kérdés, hogy az Unió milyen alapon avatkozik bele egyáltalán Izrael ügyeibe. Izrael az oszlói egyesség értelmében a C területek felett felelős és jogában áll építeni ezen az egész Júdea és Szamária területének alig 5%-át kitévő területen. Az izraeli kormányok a rendezési tárgyalások mellett folytatták az építkezéseket is, és senki sem tiltakozott egészen addig, amíg Netanyahu kormányfő először hajlandó volt ideglenesen befagyasztani az építkezéseket. Tehát az EU beavatkozása aggodalma egy durva diplomáciai beavatkozás, mely eltekint ráadásul az oszlói egyességben lefektetett feltételektől. Az oszlói egyesség nemzetközi egyességnek számít, melyet az ENSZ is aláért, és az Európai Unió is támogatott, és elkötelezte magát annak tiszteletbe tartására. Ha az ENSZ és az Európai Unió ennyire nem tart tiszteletben egy nemzetközi egyességet, akkor mi biztosítja, hogy más jövőbeni egyességnek nem lesz ehhez hasonló sorsa, mint az oszlóié. Ráadásul az Európai Unió Ciprus török megszállását támogatja, és erősíti, ezek után még csak morális alapja sincs Izraellel szemben támasztott követelődzéseinek és fenyegetőzéseinek. Julie Bishop, ausztráliai külügyminiszter asszonya is élesen bírálta az Európai Unió Izraellel szembeni viselkedését, és kétszínűnek nevezte azt. Az ausztrál külügyminiszter kijelentette, hogy szeretné látni, milyen nemzetközi törvény jog minősíti az izraeli településeket törvénytelennek. Szerinte tárgyalás alatt álló kérdéseket a tárgyaló felek közös erőfeszítésére kell hagyni, és nem a körön kívülállók előre felállított álláspontjának rákényszerítésével kell próbálkozni. Semmi jó nem származik abból, hogyha csak a tárgyalók felek egyikére, jelen esetben Izraelre próbálnak nyomást gyakorolni. Aki a júdeai és szamáriai zsidó lakosságot háborús bűnösnek minősíti, az nem akar valós és békés megoldást megteremteni. az Izraelt bojkotáló szervezeteket egyszerűen antiszemitáknak nevezte Julie Bishop, miután más sokkal súlyosabb bűnöket elkövető országok ellen nem lépnek fel, tehát nem morális bajuk van, hanem a zsidó nép elleni gyűlölet táplálja ezeket az Izraelt bojkotálókat. Ofira Kunis miniszter helyettes a rádiónak adott interjújában kijelentette, hogy egy palesztin állam felállítása Júdea és Szamária területén történelmi hiba lenne. Ahogy a gázai sávban, úgy Júdea és Szamária területén is hamar a Hamas terror szervezet venné át a hatalmat. A Jordán folyó völgyének feladása nem csak Izrael, hanem a szomszédos Jordániai biztonságát is súlyosan veszélyeztetné. Emiatt Netanyahu miniszterelnök a Jordán fővárosban találkozott és tárgyalt az Abdallah királlyal a múlt héten. A Jordán uralkodót nagyon is aggasztja egy palesztin állam felállításának lehetősége. Jordánia 6 millió számú lakosságának közel 90%-a palesztinnak vallja magát, bár Jordánia területén hosszú évszázadokon keresztül nem élt tartós lakosság, a vándorló beduinok éltek itt leginkább. Csak a zsidó reneszánsz és a zsidó emberek tömeges visszatére az őshazába, Eretz Izraelbe váltotta ki a muzulmán világban egy nagyszámú bevándorlási hullámot. Így rövid idő alatt a 19. század végétől a II. Világháború végéig a palesztin mandátum területén élő muzulmán lakossága megsokszorozta a számát. A 19 éves Jordán megszállás alatt élő mintegy 200 ezer arab lakos jordán állampolgárságot kapott, annak ellenére, hogy a jordán király nem bízott meg bennük. A jordán megszállás megszüntetése után a jordán állampolgárok folytatták az életüket Júdeában és Szamáriában, annak ellenére, hogy egy megszálló ország alattvalói, így Júdeában és Szamáriában való létük törvénytelennek számít a nemzetközi törvények értelmében. Stephen Harper kanadai miniszterelnök 4 napos látogatásra Izraelbe érkezett. Ez az első látogatása lesz Stephen Harper kanadai kormányfőnek Izraelben. Holnap Kanada miniszterelnöke az izraeli parlamentben, a Knessetben fog beszédet tartani. Stephen Harper találkozni fog Simon Peres államelnökkel is. Benjamin Netanyahu egy közleményt adott ki a kanadai miniszterelnök megérkezése előtt még, melyben meleg szavakkal illeti Stephen Harpert Izrael mellett való kiállása és támogatása miatt. Szilván Salom energia és vízügyi miniszter szerint a tárgyalások beszüntetését okozhatja az, ha az amerikaiak a javaslataikat Izraelre próbálnák kényszeríteni. Szilván Salom miniszter a rádiónak adott interjújában elmondta, hogy Izrael szeretné a rendezési tárgyalásokat folytatni, azonban nem hajlandó feladni Izrael érdekeit, csak azért, hogy Abu Mazenék hajlandóak legyenek beleegyezni a tárgyalások meghosszabbításába. Eddig tartottak híreink, és most Keller Tibor történész, újságíró, fotoművész sorozatából ismétlünk meg, illetve folytatjunk, és most hallhatnak egy újabb részletet.
Hol születtek és éltek a 20. század magyar zsidó fizikus óriásai? Elgondolkoztató, vajon minek köszönhető az, hogy Budapest középiskoláiból szinte azonos időszakban milyen nagyszámú magyar zsidó tehetség került ki? Zsenik a szószoros értelmében. Az általam Tollhegyre tűzött tudós csoport tagjai szinte azonos körülmények között nevelkedtek, de különböző európai főiskolákban, egyetemeken gyarapították tudásukat. bár különféle utakon jártak, mégis valamennyien szinte azonos időszakban jutottak el kutatásaik csúcspontjára. Jellemző rájuk még az a tény is, hogy nem Európában, hanem az Amerikai Egyesült Államokban találtak megfelelő körülményeket ahhoz, hogy kísérleteiket siker koronázza. Valamennyien fizikusok voltak. A fizika egy bizonyos meghatározott egymáshoz kapcsolódó anyagát kutatva teremtették meg a 20. század legnagyobb vívmányát, az atomenergia különféle területeken való felhasználását. Vegyük szemügyre egyenként a személyeket és működési területeiket. Szilárd Leó Budapesten tanult, ott élte le fiatal éveit, 1942-ben az olasz Enrico Fermivel kidolgozta a Chicagói Egyetemen az első nukleáris reakció elméletét, illetve gyakorlatát. Neumann János, a 20. század legnagyobb matematikusa, aki szintén budapesti középiskolában tanult, alkotta meg az első, bár hatalmas méretű számítógépet. Enélkül Szilárd és Fermi nem lett volna képes az első atomreaktor létrehozására. Kármán Tódor ugyanebből a környezetből nőtt ki. Ő az aerodinamika tudományának megteremtője, akinek kísérleteihez elengedhetetlenül szükséges volt a komputer megépítése. Wigner Jenő, a Fasori Evangélikus Gimnázium végzettje, a Princeton Egyetem Nobel-díjas fizikusa, aki nagy mértékben járult hozzá az atomfizika elméletének fejlődéséhez. Teller Ede munkássága fémjelezte az atomenergia védelmi célokra való felhasználását. Itt a Los Alamosban konstruált atombombára, illetve az 1952-ben megépített és kipróbált hidrogénbombára gondolok. Amerikai életrajzírók azt is megfontolás tárgyává tették, hogy vajon ezeket a nagyjából azonos életkorú, zseniális elméket egyetlen kiváló tanár inspirálta? Netán az azonos oktatási rendszer, illetve a rendkívüli idők körülményei vezettek ezekhez a hatalmas eredményekhez? Ez az amerikai feltételezés nem helytálló, de két közös nevező mégis van. Mindannyian zsidó származásúak és magyar iskolák neveltjei voltak. Valószínű, hogy a kérdésre ebben az irányban kell keresni a választ. Ha közelebbről vizsgálunk meg néhány tényezőt, amely befolyásolhatta a tudósok eredményességét, megállapíthatjuk, hogy az első világháború befejezése után úgy a budapesti, mint a közép-európai zsidó középosztály helyzete gyors felemelkedés után sokat romlott. Ez a középosztály, látva a bennük rejlő rendkívüli tehetséget, gyarapítani akart a gyermekei tudását. Erre csak külföldön, tehát Magyarország határain kívül talált lehetőséget. Az akkori Európában a legnagyobb kultúrközpont, főleg a tudomány területén, Németországban volt. Itt összpontosult a tudomány ágak javarésze. Itt alkotta meg, illetve fejezte be Albert Einstein a relativitás elméletét a makrokozmoszról, de nem kevésbé fontos a Max Planck által megszövegezett kvantummechanika a mikrokozmoszról. E két tárgykör kapcsolja össze az univerzum alapvonalait az anyag felépítésével, illetve az atomfizikával, ezért e két elméleti fizikus köré csoportosult az európai neves tudósok köre. A hitlerizmus azonban nem a tudományos eredményekre, hanem a fajelméletre alapozta létét. És mivel az említett tudósok nagy része zsidó volt, ezért kényszerültek áttelepülni az Egyesült Államokba, ahol kutatásaikhoz minden lehetséges eszköz korlátlanul rendelkezésükre állt, és világra szóló eredmények születtek. Ide sorolható a mi budapesti csoportunk is, róluk szól e sorozat. A következőkben bepillanthatunk életútjukba.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 10-19, Tel Avivban és Haifán 10-18, Persévan 7-21 és Éláton 13-25 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Mirushalayim.